Kedves hallgatom! Nem elképzelés alapján mondom ezt, de egymás után sorolhatnék fel példákat azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok hamis tanító van körülöttünk napjainkban. Hadd említsek meg csupán egyet a sok közül. Jelentést olvastam egy kiváló keresztény kiadványban, amely leírta egy jól ismert evangélista szolgálatát. Közölték, hogy a prédikátor ezekkel a szavakkal mutatta be az evangélistát a gyülekezet előtt. Szívem szerint való férfi, mert éppen úgy szereti a pénzt akárcsak én. Amint az evangélista prédikált, hatalmas és dinamikus volt, és elég jól játszotta az igazi prédikátort. 45 perc után sem olvasott egyetlen Biblia verset. Részben idézett 3 vagy 4 verset a Bibliából. Az én személyes névmást viszont 175-ször említette. Csak 11-szer utalt Jézus Krisztusra. Minden 2 percben nagy nevetés volt a prédikáció közben. Olyannak tűnt, mint egy komikus színész. Amikor az előrehívás ideje eljött, mint egy 20 fiatal ment előre az evangélista sürgetésére. Miért? Nem hallották az evangéliumot. Ez manapság nagyon elterjedt országunkban. Az átlagos gyülekezeti tag nem ismeri az evangéliumot, amikor hallja, és nem ismeri fel, hogy mikor nem azt hallja. Ez ennek az időnek a tragédiája. Sok hamis tanító ténykedik körülöttünk napjainkban. Arra sürgetlek, hogy ellenőrizz minden tanítót és rádiós prédikátort, akit hallgat. Ellenőrizz engem is. Vajon Isten igéjét hirdetem? Vizsgáld meg Isten igéjét, és lásd meg, hogy igazat mondok-e vagy nem. Ellenőrizd magadat is. Isten minden gyermekének meg kell vizsgálnia önmagát, hogy vajon hitben van-e vagy nem. Szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Más szóval, ezek a hamis tanítók mindent a pénzért csinálnak. Személyesen elutasítok mindenféle pénzkérést. Amikor hazatérek utazásaimról, és kézbe veszem földgyülemlett postámat, néha beledobom a leveleket anélkül, hogy kinyitnám azokat. A borítékon levő címről már tudom, hogy ki küldte a levelet. Évek óta küldözgetnek leveleket, jó lehet, sohasem adtam semmi pénzt azoknak a szervezeteknek. Nem is tudom, hogy miért küldözgetik propaganda leveleiket, de egyet tudok. Ki akarnak zsákmányolni? Meggyőződésem, hogy egy-egy szervezetnek csak azokhoz az emberekhez kellene fordulnia, akik érdeklődnek munkájuk iránt. Van sok nagyon jó missziós szervezet, és vannak kiváló keresztény rádiós közvetítések, de vannak olyanok is, amelyek semmi mással nem törődnek, csak a pénzszerzéssel. A hamis tanítók egyik vonása az, hogy pénzre áhítoznak. Nem azzal törődnek, hogy Isten igéjét hirdessék. Nem akarnak segíteni hallgatóikon. Arra törekszenek, hogy valamit kicsikarjanak belőlük, és kizsákmányolják őket. Csak élősködnek az embereken, vagy luxus kocsijaik támogatóit látják bennük. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. Ez a tény már sokakat megzavart, még a Biblia írói között is. Például a Zsoltár író nyugtalankodott amiatt, hogy a gonoszok boldogulnak bűneik ellenére is, legalábbis ezt gondolta. De aztán így szólt. Bementem az Úr templomába. Mit tanult a templomban? A templomban megtanulta, hogy Isten uralkodik, és majd megfizet a gonoszoknak. 73. Zsoltár. Pál apostollal sokszor rosszul bántak, és ezt nem vette jó néven. Nem engedte meg, hogy a filippiek éjszaka kivigyék őt a börtönből, és titokban elhagyassák vele a várost. Római állampolgár volt, és követelte, hogy annak megfelelően bánjanak vele. de Pál azt is mondta, hogy ne álljunk bosszút önmagunkért. Ügyünket adjuk át Istennek. Mihelyt bosszút akarunk állni, azonnal Isten helyét foglaljuk el, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Római levél, 12. rész, 19. vers. Ha bosszút akarunk állni, akkor letérjünk a hit útjáról. A hitben járás azonban nem azt jelenti, hogy bárki kénye kedve szerint bánhat velünk. Inkább ezt kell mondanunk. Rendben van, rosszul bántál velem, ezt okoztad nekem, de én átadlak téged az Úr kezébe. Pál ezt írta. Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Timóteushoz írt második levél, 4. rész, 14. vers. Az Úr majd gondoskodik róla. Én átadtam őt az Úrnak. Pál ezt egy olyan testvérről mondta, aki rosszat követett el ellene. Péter biztosít minket arról, hogy egy napon Isten majd megfizet ezeknek a hamis tanítóknak. Amikor nem sokkal ezelőtt hallottam egy bizonyos liberális tanító elhunytáról, valaki így szólt hozzám. Most már sokkal jobb helyzetben van, mint amikor ebben az életben volt. Őszintén szólva, efelől nem vagyok olyan bizonyos, mert számot kell adnia Isten előtt az életéért. Nem kívánnék Isten jelenlétébe kerülni egy napon úgy, hogy az Úr majd ezt mondja nekem. Ide figyelj! Egyszer egy bibliai fejezethez érkezve kilúgoztad azt, mert féltél a bírálattól. Nem úgy tanítottál, ahogy meg van írva. Isten számon kér azért, amit cselekszem. Neki kell jelentést adnom bibliai tanítói szolgálatomról. Hadd mondjam neked, te is számot adsz egyszer Isten előtt az életedről. Úgy tűnhet talán, hogy Isten elszunnyadt. Úgy tűnik, mintha Isten szunyókálna. Nem látszik, hogy sokat törődnék ezekkel a hamis tanítókkal, de mégis törődik velük, Habakuk kíváncsi volt arra, hogy Isten törődik-e Izrael népének ellenségeivel, de rájött, hogy valójában Isten túl gyorsan intézkedik. Egyáltalán nem szunnyadt el. Most Péter a múltban szereplő három hitehagyónak a példáját sorolja föl. Először beszél a vétkező angyalokról. 4. vers. És ez annak a példája, hogy az ördög miként működik. 2. példája Noé korának világa. 5. vers. És ez a világnak a példája. 3. példa a 6. versben Sodoma és Gomora városainak elpusztítása, ami a testiesség példája. Itt találjuk ezeket a szavakat, hogy világ, test és ördög, de Péter először az ördögről, aztán a világról, és végül a testről beszél. Erre a három ellenségre nagyon oda kell figyelnünk. János, a szeretet apostola, így szól. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. János első levele, 2. rész, 15. vers. A világ nem a gyönyörű virágokat, hegyeket, fákat és tengereket jelenti. Azt a világrendszert érti rajta, ami Isten ellen ténykedik, amit nem szabad szeretnünk. Péter először az ördögről és arról a tényről beszél, hogy Isten a múltban megítélte az angyalokat. Az angyalok és démonok témáját eléggé vitatják az emberek, és korunkban előszeretettel foglalkoznak velük. Valójában túlságosan is nagy figyelmet fordítanak rájuk. Sok könyvet írtak már a sátánról, a démonokról és efféle dolgokról. Feltételezem, hogy megvan a helyük, de az az érzésem, hogy nekünk inkább a pozitív oldalt kell hangsúlyoznunk. Van egy prédikációm, aminek ez a címe. Ki az Antikrisztus? Ezt a prédikációmat mindig azzal zárom, hogy nem sokat tudok az Antikrisztusról, és nem is akarom őt jobban megismerni. Én az Úr Jézus Krisztust akarom ismerni még jobban. Sehol sem találom Pálnak vagy más íróknak a munkáiban ezt a vágyat. Bárcsak megismerném az Antikrisztust. De Pál igenis mondja, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést. Filippi levél, 3. rész, 10. vers. Az Atya, a Fiú, vagyis az Úr Jézus megismerése azonos az örök élettel. János evangéliuma, 17. rész, 3. vers. A Szentírás nem oktat minket arra, hogy ismerjük meg az Antikrisztust, vagy mindent tudjunk meg a sátán felől. Igaz, nem szabad tudatlanoknak maradnunk taktikáival szemben. Óvakodnunk kell tőle, de sokszor túlságosan odafigyelünk rá. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Péter 2. levele, 2. rész, 4. vers. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem. Sok igemagyarázó úgy érzi, hogy ez Mózes első könyve 6. részének az eseményeire utal. Nem értek ezzel egyet, mert nem gondolom, hogy az ott említett Isten fiai angyalok lettek volna. Mózes első könyve beszél az emberi nemzetség táblázatról. Azzal a családdal foglalkozik, amely az eljövendő Krisztushoz vezetett, aki majd eljön-e világra. Az a családi vonal összeházasodott a világgal, Kain családjával, és olyan nemzedéket hozott létre, amely annyira bűnös lett, hogy Isten végül özönvizet bocsátott rá. Mózes első könyve 6. része éppen erről szól, és nem gondolom, hogy Péter 2. levelének ez a verse egyáltalán arra utalna. Akkor mire utalhat ez a Biblia vers? Bizonyos módon a képzeletemre kell támaszkodnom, de a Szentírás mégis ad valami hivatkozási pontot. Júdás levelében is találunk utalást ezekre. A Jelenések könyve is bizonyos sejtetéseket tartalmaz ezekkel kapcsolatban. Ezen kívül számos profécia is ebbe az irányba vezet. Mi csak ideig óráig vagyunk ezen a földön, nem túl sokat tudunk megismerni. Mielőtt az embere földre jött volna, nyilvánvalóan voltak már más teremtményei is. Istennek jóval azelőtt működött a programja, mielőtt az ember megjelent volna a színen, és már azelőtt sok öntudatos lény teremtett. Köztük voltak azok az angyalok, akik Isten szolgáivá lettek, és közülük egyesek fellázadtak ellene, nyilvánvalóan a sátán követése miatt. Ezt olvassuk a Jelenések könyve 12. részének 7. versében. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. A múltban lázadás robbant ki Isten ellen, amelyet a sátán vagy az ördög vezetett. Az ördögnek sok neve van. Ő a nagy ámító, aki hazug volt kezdettől fogva. Mint teremtmény fellázadt Isten ellen, és az angyalok nagy serege követte őt. Péter elmondja, hogy a lázadó angyalok már láncokon vannak, már börtönbe kerültek, de más démonok még szabadon garázdálkodhatnak. Igen tevékenyek a mai világban, és azt hiszem, hogy ők azok a démonok, akikről Isten igéjében olvasunk. Úgy vélem, hogy ma ismét előtérbe kerül a természet fölötti világ. Gondoltam arról, hogy prédikációt mondanék a démonokról, mert olyan sok hamis tanítást terjesztenek velük kapcsolatban napjainkban. Tényleg létezik a természet fölötti világ, de ha valami úgynevezett csoda történik, még az nem jelenti azt, hogy Isten vitte véghez. Végül is A sátánnak is van bizonyos fokú hatalma. Ezért ez a vers utalás arra az esetre, amely az ember földön való megjelenése előtt történt, amikor a sátán lázadást vezetett Isten ellen. Az alvilág sötét mélységébe taszította őket. Az alvilág itt szokatlan szó, amely nem sok helyen fordul elő a Szentírásban. A görög szó a Tartarosz. A görögök az elveszettekről azt mondták, hogy a Tartaroszba kerülnek. Ez nem a pokol a szó szoros értelmében. A pokol még nem nyílt meg, hanem csak jóval később lesz vele dolga a gonoszoknak. Az ördög nem a pokolban van. Isten teremtett világában ténykedik. Isten jelenlétében is megjelenik Jób könyve szerint. Olyan, mint ordító oroszlán, aki fel és alá jár kell ezen a földön, és keresi, hogy kit nyeljen el. Péter beszél róla első levelében. Jól lehet, a sátán nincs a pokolban, bizonyos angyalai már be vannak börtönözve. Az alvilág sötét mélységébe taszította őket. A görög szó itt a Szeira. Sokan úgy gondolják, hogy itt inkább a Szeirosz szót kellene használni, mert ezt alkalmazzák a legjobb kéziratokban. A Szeirosz jelentése mélyedés, vagy barlang. A két szó nagyon hasonlít egymáshoz. Nyilvánvalóan ezek az angyalok a sötétség mélységében vannak. Az emberek úgy gondolnak a pokolra, mint a tűz helyére, de azt hiszem, az a sötétség helye. A sötétség és a tűz nem illik össze egymással, mert a tűz világít. El tudod képzelni, hogy mit jelent sötétségben lenni az örökké valóságban? Hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Még nem kerültek ítélet alá. A vád már elhangzott ellenük. Isten bűnösöknek találta őket, és várnak az eljövendő ítéletre. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcadmagával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Péter második levele, második rész, ötödik vers. Nem kímélte meg az őskor világát sem. A harmadik fejezetben Péter majd három világról fog beszélni, a letűnt világról, a mostani világról és az eljövendő világról. Isten nem kímélte meg az őskor világát, vagyis a Noé előtti világot, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcadmagával. Noéval együtt volt még hét családtagja is. Noé, a három fia, a fiúk feleségei és Noé felesége, összesen hét személy, akik megmenekültek az özönvízből Noéval együtt, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Az emberek vallásosak voltak, de egyszerűen kihagyták vallásukból az élő és igaz Istent. Úgy éltek, mintha nem létezett volna Isten egyáltalán. A testiességnek éltek. Korunkban az a hamis elképzelés uralkodik, hogy a testünkben mégis van valami jó. Pál ezt mondja, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Római levél, 7. rész, 18. vers. Dr. Turnbull Hegylakók című könyvében olvastam egy közleményt. Az író tanulmányozta az egyik népet, amelyet Afrikában fedeztek föl, és amelynek tagjai még az állatoknál is alacsonyabb sorsban voltak. Dr. Turnbull leírta, hogy a gyermekeket az anyák kidobják 3 éves korukban, és nekik kell ellátniuk magukat, vagy pedig meghalnak. Keresik a bogyókat, a kérgeket és a bogarakat, és összeszedik maguk körül azt, amit a vadállatok hátrahagytak. Az erősebbek szó szerint kiragadják az ennivalót az idősebbek szájából. Az író elmondja, hogy az állatok elleni támadás volna, ha ezeknek az embereknek a viselkedését állatiasnak neveznénk. Dr. Turnbull, aki humanista és nem keresztény elveket vall, kijelentette, hogy az a törzs arra tanít minket, hogy nagyra becsült emberi értékeink nem járnak együtt az emberiességgel egyáltalán, hanem csak a túlélés bizonyos formáival kapcsolódnak össze, amit társadalomnak nevezünk, és még maga a társadalom is olyan luxus cikk, amit el kell vetnünk. Más szóval, az ember Isten nélkül semmi ebben a világban, csak állat, és ez a mondás is támadás az állatok méltósága ellen. Láthatod, Isten adja az igazi értéket. Isten adja az igazi erkölcsi mértéket, és ezek közül semmi sincs meg bennünk. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy leleplezted a szívem. Éppen ezért nagyon szeretnék bőven meríteni mindabból, amit adhatsz nekem az Úr Jézus Krisztus által. Add, hogy ő vele teljék meg az életem, és ez a gazdagság áradjon ki belőlem minden ember felé. Amen.